2,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államok február 19-én Washingtonban tartja meg a béketanács első munkatalálkozóját, amelynek célja a gázai övezet újjáépítéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése. A tanácskozásra 26 ország kapott meghívást, az időpont pedig egybeesik Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásával, valamint a ramadán kezdetével, ami több muszlim vezető részvételét is megnehezítheti. Orbán Viktor Washingtonban találkozik az USA elnökével. Észtország biztonsági okokból korlátozza két a szomszédos Oroszországgal közös határátkelőhelyének működését, közölte az észt kormány. Tavaly mintegy 1,8 millió ember lépte át az észt-orosz határt, ami csak nem ötször kevesebb, mint a 2018-ban regisztrált 5,3 millió átlépés. A legnagyobb forgalmat Narvában regisztrálták. Észtország február 24-től 3 hónapra felfüggeszti az éjszakai működést a Luhamaa és Koidula határátkelőhelyeken. A határátkelőhelyek napközben 12 órán át nyitva maradnak. Letelt a türelmi idő, és aki eddig nem legalizálta a szabálytalanul bejelentés nélkül furt kutyát, az mostantól ellenőrzésre és akár büntetésre is számíthat, írja az Agrofórumra hivatkozva a Heol. A cikk szerint a hazai vízkészlet védelmét és a furt kutak átláthatóbb működésének biztosítását szolgáló szabályozás 2024. január 1-én lépett életbe, most pedig mindenkit ellenőrizni fognak, bejelentés nélkül nem működtethetők furtkutak. A díjmentes engedélyeztetési lehetőség már 2024 végén lejárt. Akik ezután fúrnak illegálisan kutat, azokra komoly bírság várhat, amelynek mértéket több százezer forintra is rúghat. A 2024 előtt létesített 50 méternél nem mélyebb háztartási célra használt kutak továbbra is mentességet élveznek. Nem jár értük bírság, ha megfelelnek a feltételeknek. Az Agrártárca 2 milliárd forint keretösszegű felhívással támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét, tájékoztatta az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodát. A tárca közleménye szerint a tavalyi tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A közös agrárpolitika stratégia terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik. Egy összesen 2 milliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A vissza nem térítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5-e és február 18-a között nyújthatják be az érintett gazdálkodók. Hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán a tárca tájékoztatása szerint. A miniszter közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Az Ipoly folyó vízszintjének emelkedése miatt lezárták a magyar-szlovák állam határon lévő Szent Iványi hidat, a határátlépés Balassagyarmaton lehetséges, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Magyar Közútkezelő Non-Profit ZRT Nógrád vármegyei igazgatósága február 7-én 10 órától lezárta a magyar-szlovák állam határig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovák Ipoly-Várbó közötti Szent Iványi közúti hidat. A közlekedők a lezárt határátkelő helyett a Balassagyarmatit használhatják, olvasható a közleményben. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős, egyes részeken tartósan borult időre számíthatunk. Többfelé pára, néha köd képződik. Helyenként kialakulhat gyenge eső, záporeső, az északkeleti tájakon havas eső, hó sem zárható ki. Az északkeleti szelet főként a Zemplén térségében kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de északkeleten néhol hidegebb is lehet.
Tes cheveux dénoués tombant sur tes épaules, tes lèvres dans mon cou, ton souffle qui me frôle, à l'instant merveilleux où tu perds tout contrôle, que j'aime, j'aime, j'aime ça. Tout au long de ton corps, mes mains qui te caressent, dans ma tête en feu des idées folles naissent, que je sens en terrain s'enflammer ta jeunesse, que j'aime, 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 j'aime ça. Ta voix rauque, essoufflée, qui m'excite et me trouble, me donne l'impression de devenir ton double. Que mon cœur bat si fort, que ma passion redouble, quand je me coule en toi, que j'aime, j'aime ça. Tes râles entrecoupés de phrases inaudibles, qui au long de la nuit prennent mon cœur pour cible, que ta peau et ma peau jouent les indivisibles, dans un torrent de joie, que j'aime, j'aime ça. Quand ton corps sous mon corps dans la nuit se déchaîne, et ta langue s'amuse à taquiner la mienne, tu deviens de ma vie l'azote et l'oxygène, que j'aime, j'aime. J'aime ça. Quand grisées les senteurs de ces parfums de mâle, émanant de ma peau qui font naître tes râles, je te sens défaillir, te vois devenir pâle. Que j'aime, j'aime, j'aime. Le plaisir que tu prends lorsque l'amour t'emporte dans un orgasme fou jusqu'à l'ultime porte, heureuse, épanouie et comme presque morte, alanguie dans mes bras, que j'aime, j'aime ça. Tout comme un naufragé perdu dans la tourmente, quand tu t'agrippes à moi, vulnérable et démente, et me griffe, et me mord, et renaît rayonnante, auréolée de joie, que j'aime ça. Quand tout devient précaire, à l'orée de l'aurore, sur l'océan d'un lit défait, et chaud encore, lorsque distraitement de ma main je t'explore, que j'aime, j'aime, oui j'aime ça. Nos gestes ont ralenti et nos pensées ludiques, devenant au matin plus pur et plus pudique, ces instants irréels et simplement uniques, j'aime, 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 j'aime ça. Se nous réincarner cette passion profonde, quand ta vie et ma vie se mêlent et se confondent, et semblent nous porter au cœur d'un autre monde, créé pour toi et moi, sein. Et lorsque naît le jour, comme des enfants sages, il s'ouvre pour nos cœurs un beau livre d'images, dont chaque instant vécu encore les pages, là, là où tu règnes en reine, et que je suis ton.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai műsor szerkesztő riporterét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban is folytatjuk előző heti beszélgetésünket dr. Csé Varga István irodalomtörténésszel, az ELTE bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzorával, az Ars Sacra literatúra szakra kutatójával. Tartsanak ma is velünk!
Még Arany János verséről csak annyit, hogy a Dante jubileumra ő is beküldte ezt a verset, csak nem figyeltek arra, hogy ezt olaszul kérik, vagy világnyelven kérik. És a bizottság nem tudott vele mit kezdeni, de nagyon tisztességesen a félretett verset kérve, hogy fordítsák le, lefordították, de akkor már döntöttek a pályázatból, amikor az visszaérkezett, de a bizottság megismerve Arany János Dante versét úgy döntött, hogy az összes közül ez a legjobb, ezért a Dante aranykönyvben, Firenzében megőrizték. Bár professzor úr egyetemi alkotómunkája, Dante előadása, végszóként ő megígérte a kutatás folytatását. És emlékszem rá, hogy mi is olyan csendben, meghatódva hallgattuk őt, hogy a végén kiperdült egy könycsepp a szeméből, amit könnyedén letörölt, és akkor a nagy álmát, a Dante monográfia megírását dédelgette még, ami nem valósulhatott meg, de Bán Imre Dante tanulmányok című könyve a számunkra máig monográfia pótló jelentőségű. A Szép Irodalminál 1988-ban látott napvilágot. A tanulmány kötetében is Dantét idézi, további kutató munkájával kapcsolatban a folytatás szándékát erősíti meg. És emlékszem, hogy Ékes olasz nyelven mondta el, hogy érzékeink csekélyke virrasztásáig, mely még hátra van, folytatni szeretné.
Azt említette, hogy Magyarország, illetve a magyarok hogyan kapcsolódtak ugye Itáliához, na de hogyan kapcsolódik Dante és a Pannonhalmi gimnázium?
Onnan, hogy a magyar kereszténység gyökereihez tartoznak azok az itáliai, olasz, csodálatos Isten küldöttei, akik a máshova is igyekeztek, megálltak itt vendégeskedni, és jól érezték magukat, és részt vettek a magyarság keresztény szelleművé tételében. És Szent Márton hegye ilyen, már maga is ugye akkor Pannonhalmát, amelyet Guzmics Izidor és Kazinci levelezésében találjuk meg a Pannonhalma szót, Pannóniát jelentett, és a teljes magyar Szent Istváni királyságot, államosságot jelentette, hogy az összekötődött Szent Márton hegye, a Bencés Kolostor, és a magyar oktatás ügy ott kezdődött 1996-ban, a Szkóla Szervíci idei az Istennek és embernek szolgáló szolgálatiskolája, tehát az oktatás, a magyar oktatás. És hát Dante ebbe a sorba illeszkedik bele. Jó magam Jáki Teodosz Bencés atyától tanultam sokat erről, ő a Csángó Magyarok vándorapostola volt, aki 1939. szeptember 12-től volt a Pannonhalmi olasz és magyar tannyelvű gimnázium első osztályosa. 1947-ben érettségizett, ő szóban és önéletírásában is sokszor ír, beszámolt erről a kapcsolatáról. Tőle tudom, hogy Kovács Arisztid, akit sokan ismernek, mert a korosztályomat még tanította Arisztid atya, akkor ugyan tanár úr volt a megszólítás még, aki elmondta, hogy annak idején ő kapta a megbízatást, tehát hogy alapító bencés igazgató legyen, és ő akkor szándéka szerint támogatókkal együtt ezt az olasz nyelvű, tannyelvű gimnáziumot Dante gimnáziumnak szerette volna elnevezni. Érve is súlyos volt, ugyanis ezt a névadást, hogy Dante, egy bibliai igehelyjel is erősítette. A 104. Zsoltár 28. verse ugyanis így szól: Dante te illis colligent. Megadod nekik, és ők összegyűjtik. Tehát megadta a bencéseknek, hogy iskolát alapítsanak a megalapított kolostorban, hiszen kellett is. Nem véletlenül, hogy a puer scholasticust használják, ugye az iskolás fiú kifejezést, hiszen a liturgiában, a szentmiséken, az éneklésben ott voltak a diákok. Szükség volt rájuk. Az se lehet véletlen, hogy Kovács Arisztid ezt a mondatot festette a főmonostorban, a Kvadratúra délnyugati sarkánál lévő gimnázium ideiglenes ajtajára. Miért fontos ez? Mert ha megnézzük ennek a Dante illis colligent igehelynek a tágabb környezetét, akkor olyan konnotáció jön létre, amelyet itt most magyarul idézek csak: megadod nekik, és ők összegyűjtik, kitárod kezed, és eltelnek javakkal. Tehát azt az örömöt, hogy összegyűjteni, oktatni, hogy mindig készen legyenek a tanulásra, semper paratus doceri, és hogy ez adja meg majd ez a tudás az anyagi és a szellemi-lelki javakat neki.
És mi lett aztán a névadással?
Jogos a kérdés, így van, ezzel folytatom, hogy elmaradt ez a tiszteletre méltó névadás. Azóta is sokan sóhajtottak, hogy de jó lett volna, ha maradt volna a Dante, csodálatos örökség lenne. Az okát Jáki Teodóz atyától tudom, szóban is elmondta, hogy ő ezt a nagyon tisztelt olasz lektoroktól, az elsőtől, Albo Centonitól ismerhette meg, tudhatta meg. Ő meg Kovács Arisztidre is hivatkozhatott, tehát a forrás az hiteles, hogy miért változott meg a névadói szándék. Hát beleszólt az, ami mindenütt jelen van, és jelenkorunkban is a megosztásnak rettenetes dolgait hozza ránk, hogy a korabeli politika hatalmi világ az új olasz panohalmi gimnáziumot Csánó olasz külügyminiszterről, a Duce vejéről és apjáról nevezte el. Így lett akkor az a neve, hogy a pannonhalmi Szent Benedek rend Gróf Csánó, Galeazzo és Costanzo gimnáziuma és nevelő otthona. De jobb lett volna rövidebben, hogy Dante gimnázium. Aztán az ősi kolostorhoz épített gimnázium neve 45 után pannonhalmi bencés gimnázium és diák otthon lett. Az intézmény 1948-ban bekövetkezett államosításáig hangsúlyozottan olasz jellegű, tehát magyar-olasz két tannyelvű iskolaként működött.
Tanár úr, maradjunk még egy kicsit Jáki Teodóznál.
Igen, önálló örömmel. Csodálatos egyéniség volt. Missziót közvetített. Ő lelki gyermeke volt Nádosi Alfonz atyának, aki engem tanítványnak fogadott. És Alfonz atya égbetávozása után jelentkezett Teodóz atya, hogy Miskolcra igyekszem, szeretnék beköszönni hozzátok, otthon vagytok-e Egerben. És akkor valóban örömmel fogadtuk, és én akkor tudatosult bennem, hogy igen, Alfonz atya egy lelki gyermeke, engem is szeretetébe fogadott családommal együtt. Másfél évig lehettem kísérője Felvidéken, Erdélyben, Csángóföldön. Sőt, még a svájci előadó körúton is, amely szintén külön nagy élmény volt, és ott is ott volt az olasz nyelvtudás. Amikor az ősi Neusiedler kolostorban, bencés kolostorban fogadtak bennünket, akkor kérdezték, hogy kávéval kínálhatnak-e minket? És akkor azt mondta, hogy ékes olasz nyelven, Teodóz atya, kávé, kávé, mindig csodálkozom. Hogy tudtak Arisztotelész egészen a gondolkodók sokaságát lehet felsorolni, kávé nélkül annyi okos gondolatot kitalálni? Ez a mondat volt a kaptáció benevolencié, és akkor utána már mindenki úgy köszönt, hogy hát igen, kávé nélkül. És akkor mondták több nyelven, hiszen Svájc ugye három, inkább négy nyelvű a maga módján, és úgy is lehet, mint a bárcsak követné Közép-Európa is ezt a hagyományos együttélést, hogy One Café, Senza Café és a többit. Még akkor egy másik mozzanatot is, amikor mondták, hogy ez olaszul beszél, ez németül, ez franciául, de van ám nekünk, aki oroszul is tud. Oda hívták, és akkor Teodóz atya azt mondta, mert ő szépen köszöntött minket oroszul, Pistám, helyettünk is válaszolj. És hát ott öröm volt, hogy igen, oroszul is válaszolni tudtam. Be is zárom ezt a zárójelet, csak arra a kérdésre, hogy odaérkeztünk, hát ez is a Jóisten ajándéka, hogy Teodóz atya Egert is nagyon szerette. Tiszteletbeli fertálymestere volt Egernek. Temetésén is lehetett látni, hogy az egész magyar világ összegyűlt. És amikor a pannonhalmi székesegyházból elindult a koporsója, szálingózni kezdett a hó, és amikor odaértünk a boldogasszony kápolnához, már fehér havon lépteltünk. És visszafele Győrben már nem esett, tehát az alpból lejött egy hófelhő, és megszentelte a koporsóját és a búcsúztatást.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek vendége dr. Csé Varga István irodalomtörténész, aki Dante égi születésének 700. évfordulója kapcsán Dante fordításokról, sőt, Jáki Teodózatjáról is megosztja gondolatait.
Hát az ő szemével egy kis a Divina Komédiáról. Ő olaszul, magyarul nagyon sokat kívülről fejből tudott, még azt is tudta, hogy fejből, parkőr, szívből. Mert ha Dantéról volt szó, akkor különös öröm fogta el, és sugározva meg tudta osztani ezt az örömet. A részletek az Infernóból, ahogy ő ezt olaszul idézte. Emlékezem, többször a közös vándorúton idézte, és én vagy tudtam a Babits fordítást, vagy ha nem, akkor még egyszer elmondta, hogy a kontextusból mondjam el az értelmezést, és az rendszerint örömemre szolgált, mert sikerült. Az én rajtam jutsz a kínnal telt hazába. Én rajtam át oda, hol nincs igazság. Rajtam a kárhozott nép városába. Szívbe markolóan hangzott, olaszul és magyarul is az a Dante figyelmeztetés. Lassate ogni speranza, voikent ráte. Kid belépsz, hogy fel minden reménnyel. Döbbenetes, mert ezt kis tucatszor elmondta, hallhattam Jáki Teodózatjától, érezve, hogy igen, az ember életének sorsa üdvössége végső soron a Dantei úton világosodik meg, vagy ott is megvilágosodik, hogy az irodalom is lehet szellemi-lelki kolauz hithez, üdvösséghez, a Jézus eszményhez. Magyarázatokkal együtt szokta sorolni a Magyarországgal kapcsolatos Dante idézeteket. Örömmel citálta fejből azt a részt, csak magyarul idézem, s a világ látta, hogy homlokomon van. Di kella terra, és akkor ez nem, mi az a terra, mi az a föld? Ez a föld nem más, mint a föld koronája, ahol az osztrák partoktól elválik a Duna vize és csobban. Ez a terra lungeria, ama föld Magyarország. Ezeket a szavakat Martel Károly mondja. Tudjuk, harmadik András Magyarország utolsó Árpádházi királya. Dante látomásának idején 1300 nagy csütörtök éjszakáján indul túlvilági zarándok útjára. A dantei Opus Magnum írásakor már az Anjou ház magyar ágát megalapító Károly Róbert, hát ugye az ő királyságát különbözőképpen értelmezik, mert többször megkoronázták, csak hol ez, hol az hiányzott, de a lényege az, hogy ő nem akárki volt, hanem 5. István Árpádházi magyar király dédunokája, és Árpádházi Mária nápolyi királyné unokája, aki erős országot hagyott Lajos királyra. És Dante tisztelte, nagyra becsülte Martel Károlyt, Károly Róbert apját, akit Firenzéből személyes barátként ismert. De jó ezekről beszélni, és de jó volt Teodózatjától hallani ezeket, és most továbbadnom is nagy öröm. A Paradicsom énekét, a 33-at, a Mária tisztelet fénylő textusát, azt mondta Teodózatja, olaszul, magyarul, gyönyörűen lehet szavalni, de imádkozni is. És hát idézek belőle, hogy mennyire szép, fenségesen, magasztosan szép. Ó, szűz anyánk, leánya ten fiadnak, teremtményeknél nagyobb és szerényebb, ős célja az örök határozatnak, természetünket a te tiszta lényed megnemesíté úgy, hogy a teremtő teremtményé lett benned, s szent erényed. Aztán fel lehet sorolni több kapcsolódást, de a leghíresebbet, méltán a leghíresebbet, amelyben Dante Magyarországgal kapcsolatban súlyos intelmet fogalmaz meg, az előbb már említett, amit elmondhattam Ravennában a Dante sírnál, a Paradízó, Canto 19, Verzó 142, hogy mondjam, mind a két nyelvre utalva. az ó beáta Ungheria, si non si lascia più malmenare. Bobics fordításában, ó boldog Magyarország, csak ne hagyja magát félre vezetni már. Most döbbenten láttam, hogy a Dante kutatók közül többen is úgy értelmezik ezt, amely eljutott sokfele, hogy ez a malmenare Dante fordító Bobics léthelyzetére utalnak, hogy túl vagyunk az első világháborún, amelyet úgy vesztettük el, hogy amíg nem akartuk, Magyarország földjére nem lépett idegen katona, és utána jött az összeomlás, a rettenet, majd a trianoni békediktátum, és Bobics ennek a malmenare első jelentését, hogy megverni, költői, műfordítói Frauspia, kegyes csalásként enyhítette. És azért nem az, hogy ne hagyja magát megverni már, hanem hogy félrevezetni már. Igen ám, de ezek nem figyelnek a következőre, ami tény, hogy Bobics a félrevezetni fordítással az ige eredeti jelentését követte. Ugyanis a menare annyit jelent, hogy vezetni valahova, a malmenare pedig ugyanaz a malum, mégpedig rövid alval, mert ha hosszan mondjuk, akkor mást jelent, almát, malum. A malum, hogy a rossztól. Tehát ugyanaz van itt benne, ami a mi atyánkban, amelyről Márai azt mondja, hogy egyetlen jogos kérésünk az, a többit nekünk kellene magunknak vállalni és teljesíteni, sed libera nos a malo, szabadíts meg a gonosztól. Itt Magyarországra vonatkoztatva, malmenare, tehát, hogy ne hagyja magát rosszra félre vezetni, becsapni. Tehát Dante fordításában Babicsnak van igaza. És hát itt említem meg, a modern változat készítője Nádasdi Ádám úgy fordította ezt a részt: boldog lesz Magyarország, ha lerázza a rossz kormányzást. Hát kérem, erről az eredeti textusban szó sincs. Ott az van, amit előbb kifejtettem. Hogy a rosszra ne hagyja magát félrevezetni már.
Igen.
Európai csatlakozásunkról még néhány szót, mert itt erről van szó. Egy csodálatos történet, amit nem lehet eléggé tudatosítani. Hogy a kereszténység felvétele számunkra nem csak logikus, szükséges, hanem üdvös lépés. Gondoljunk arra, hogy a nyugati krónikások sokáig mi mindent írtak a magyarságról, és akkor jön a csoda, Szent István állama, királysága, a kereszténység szellemisége, hogy jó másfél-két évszázad az Árpád ház azok közé, a dinasztiák közé emelkedik, amelyek a 13. század végére az egész világon a legtöbb boldogot, szent életű királyt, herceget, hercegnőt adták a világnak.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Dante 700. évfordulóján az isteni színjátékról, egyházi és irodalmi témákról, sőt még Jáki Teodózatjáról is beszél nekünk dr. Cseh Varga István.
A magyar királyság jelentős államai az Anjou és a luxemburgi dinasztia korában már megbecsült résztvevői az európai hatalmi diplomáciai udvari vallási életnek. Ha valaki nem hinné, nézze meg, hogy a londoni, az angol, a brit úgynevezett sorrendiségben milyen előkelő helyen tartották számon, és elvileg még tarthatnák most is számon a magyar királyságot, a magyarságot. És hát egy dologra még szeretnék kitérni, hogy a matematikában jártos Jáki Teodóz atya. Ő különben elvégzett nem tudom hány szemesztert, 6-7 matematika szakon. Amikor Rend látta, hogy énekzene tanára lenne szüksége, és akkor őt kérték meg, hogy vállalnája, azt mondja, szívesen, mert szép a matematika, de a zene, az ének, az csak közelebb van a mennyországhoz. És innét van, hogy ő a matematikában jártosságát az aranymetszésben, hogy a 100 énekben aranymetszési pont, ugye 61 vesző 8, végtelen tizedes szám szerepel ebben az arányban, az Inferno énekeinek a száma is, hogy ugye 33, meg a bevezető 34, a Purgatórió 33, és Vergilius Dantét az aranymetszési pontig kíséri. Beatrice ott veszi át Dantének apostrofált lírai hős vezetését és a Paradiso. Hát, ez önmagában elhihető. Vannak, akik próbálnak ellenkezni, de hogy benne van a világ teremtésében, ez látható levelek eredetében, műalkotásokban és a többiben, ott van az aranymetszés valahogy a teremtésnek a része, tehát az isteni teremtő, megtartó bölcsességnek a része, és a művészek ezt valószínűleg jobban érzik, meg még a matematikusok is, mint esetleg okvetetlenkedő utódok mi. Még egy, ami neki mindig öröm volt felsorolni, hogy milyen öröm az, hogy a Komédia mindhárom könyvének a zárszava az, hogy csillag, stelle. És akkor bizonyította, hogy hogy. És mindig eljutott oda, ragyogó arccal idézte a finálét, a mennyországot, hogy a szeretet, mely mozgott napot és minden csillagot. A szeretet, az Isten a szeretet, a bibliai igehely, az Atya szeretetből teremtette, alkotta a mindenséget és benne az embert saját képére, hasonlatosságára. Ennek a közvetítője a megváltó Szent Fia, a kiengesztelődés, a kegyelem letéteményese. És ez a szeretet ezért olyan fontos, hogy utolsó menedéke a világnak és az emberiségnek. Barsi Balást idéztem az ő véleménye szerint.
Tanár úr, és így jutunk el egészen a mai korig. Mi hol találkozhatunk? Dante szoborral hogyan lehet az életünk része, Dante?
Úgy, hogy az inspirációi élnek, és hát egyről beszélek most csak, már hál' Istennek, több Dante szobor is van kis hazánkban, de ennek a ELTE tanáraként is, hát a magam módján részese lehettem, és részese lehetek, hogy amikor itt folyt az a bolonya, hogy mi is lesz a tanárképzéssel, és riadtan láttuk, amikor azt a alapító bolonyait, ugye másfél oldala angolul, és szinte sorra kicsivel több a magyar fordításnak a terjedelme, döbbenten láttuk, az volt a lényeg, hogy kompatibilissé kell tenni az egyes EU országoknak az oktatás ügyét. És én kérdezem, az 1000 éves magyar oktatás ügy nem volt kompatibilis? Ferrarában, Bolognában, Sorbonon, Oxfordban, ugyanez református részről, az magyar Oxfordnak nevezett Debrecen, hogy Vas István joggal szép versében megörökíteni, hogy Sárospataknak a jelentőségét. És hát akkor tudatosodott, hogy mit is jelentett az, hogy az ELTE-n Borzsák István akadémikus, korábban debreceni, majd pedig az ELTE klasszika filológia tanszék vezetője, felavatta Bura István szobrát, Dante és Vergilius című szobrát, két alakos szobor kompozícióját, az Elte Szerb utcai rektori hivatalának udvarán. Klinkhammer rektor úrnak a rektorsága idején történt mindez. És jó magam a rektor helyettestől, Druzsin Ferenc kollégámtól értesülhetem elsőként mindenről, és utána minden alkalommal megnéztem ezt a szobrot, ha ügyem dolgom volt a Szerb utcában, az Elte gazdasági központjában. Ugyanis itt tudatosodott az, hogy mennyire poéta doktusz, filozófus, teológus, mennyire az arszakra képviselője Dante, hogy inspirációiban is ott van, az utókor is érzi a szakralitás átragyogás csodálatos hatását, sugallatait. Tudjuk, hogy Homérosz és Vergilius legfőbb folytatója Dante. Vergiliusban a legtiszteltebb római költőt, a mintaképet, az erkölcsi vezető Dante kísérőjét, és ne feledjük el, védelmezőjét tiszteljük. Az is fontos, hogy a negyedik eklogájában megjósolta a megváltó és az aranykor eljövetelét a keresztények felfogása szerint. És Dante az olasz szellemóriás, az édesúj stílust, a dolce stil nuovo-t, ugye a pokol első énekében mesterének nevezi Vergiliust, kimondja, hogy a szép stílust, bello stile neki köszönheti. Ez a szoborállítás fényes tanúságtétel. Már akkor tudtuk, csak azóta még mélyül tudatosodott bennem, hogy miről volt ott szó. Nem tudjuk, mi lesz a magyarsággal, mi lesz a magyar oktatásüggyel, hogy megy tovább. De elénk állítottak egy szobrot, Klinkhammer István és a többiek, ahol együtt látjuk Vergiliust és Dantét. És Dante fényes tanúságként az égre mutat, és óvon védőn áll, fogja Dantét. Védelmezve is. Kérem, ez a világ, Európa, a római birodalom romjain épült fel. Felemelkedését, hatalmát, gazdagságát a görög tudománynak, művészeteknek, a római jognak és szervezőképességnek és a kereszténységnek köszönheti. Annak az Úr Jézusnak, aki földre szállt, ide, amely keresztényé tette ezt az Európát. A vallási eredetű római jogrendszer legősibb performája a legis actio sacramento. A Corpus Juris Civilis 529. április 7-től még ezer esztendő múltán is használatos volt, és sok alapelve máig beleépült a különböző jogrendszerekbe. Ennek a tanulmányozásából született meg az európai jogtudomány, a római norma agendi, azon tételeknek a rendszere, amelyek hatája alatt római számos nemzet élt. Létezett a jus civile, a tulajdonképpeni római jog, a jus gentium, azoknak a nemzeteknek a joga, amelyek a birodalom nem római polgáraira vonatkoztak. És itt nagyon figyelnünk arra, hogy itt két különböző jog volt, bevallottan, a római, a belső körnek, és az meghódított területeknek külön. És hát döbbenten gondolunk arra, hogy az Európai Uniónak az alap törvényeiből hiányzik, holott a felvilágosodásra hivatkozás egyéb nem hiányzik, a kereszténységre hivatkozás. És a gond úgy van, hogy ott volt a kettős mérce már ebben a megkülönböztetett római jogban is, ez most nincsen szövegbe rögzítve, mégis mindig érezzük, hogy mi Közép-Európában ennek a következményeivel küszködünk. És itt magasodik fel az egész, amit eddig elmondtam. Dante, a magyar fogadtatás, amely csodálatos történet, amiből csak hiányosan néhány dolgot tudtam felmutatni, hogy a másfél méter magas posztámensen álló, teljes alakú bronzalkotáson a Dantét vezető Vergilius azért mutat az égre, mert ugyan a szobor az néma, de nekem kimondja, a szobor talapzatán latinul olvasható, a mindenkori oktatásügynek, tanárképzésnek szóló, és nem csak a magyarnak az üzenetét Dante lévén, a mélységesen igaz gondolatot. Lux e preterito lucens futura illuminat tempora. A múltból jön a jövőt megvilágító fény. Ennek a gondolatnak egy analogikus gondolkodásról az ikerpárját Széchenyinél találom intelemként. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.
Kedves hallgatóink, az elmúlt hetekben és a mai napon dr. Cseh Varga István irodalomtörténészt hallották Dante égi születésének 700. évfordulója kapcsán. Búcsúzik a szerkesztőriporter Domán Vivien.
Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.